itt vagyunk ebben a sorozatban, hogy cool. És hogy miért adtam ezt a cool nevet ennek az üzenetnek, hát, vagy sorozatnak? Talán azért, mert coolok vagyunk, hogyha ha neki élünk. Ha Jézusnak élünk. Tudjátok, mit jelent ez, hogy cool? Angolul, hogy vagány. Vagány. Menő. De nem úgy írják, hogy K-hosszú L, ez a magyar változata. Na, de hogy magyar nyelve szépen bővül ilyen szavakkal manapság már. Szóval, ez a sorozat az arról szól, hogy hogyan legyünk Krisztus őszinte, vonzó, valódi, hiteles, életet adó tanúja ebben a világban. Abban a világban, amiben élünk, amiben dolgozunk, lakunk. És múlt héten Kende volt, előtte lévő héten nem ez volt, az előtti héten beszéltem az igazi halászokról, és tök jó volt. Tök jó volt. Ott az volt a fő gondolat, hogy azért tudnak emberhalászok lenni, mert jó halászok voltak amúgy az életben. Halakra halászó emberek. És egy csomó olyan elv van, amit használni tudnak aztán az emberhalászatban. És ezekről az elvekről beszéltünk. Tudjátok, hogy legyen csali a horgon. Akkor mi volt? Dobd a vízbe a horgodat. És aztán ott halász, vagy ott horgász, ahol halak vannak. Ezek voltak az alapelvek. Horgásztippek. Tehát egy ilyen 101-es tréningen túl vagytok. Halászat 101. Ma a vonzó befolyásolás, a vonzó befolyásoló, ez a cím az üzenetnek. És tehát arról szeretnék nektek beszélni, hogy Isten befolyást ad, hogy befolyással legyünk. Na, bölcs vagyok, mi? Jó, meg ezt mondtam. Tehát befolyást ad, hogy befolyással legyünk. De csak úgy tudunk befolyásolók lenni, és befolyásolni, hogyha vonzóak vagyunk. Ha elérhetőek vagyunk. Ha kapcsolatra készek vagyunk. És Jézus két példát ad a befolyásra, és mindjárt rögtön olvassuk is. Tehát két példát ad arra a befolyásra, amik vagyunk. Kettő nagyon egyszerű példa. És ez nagyon fontos, hogy mi nem azok szeretnénk lenni, ez a kettő, nem szeretnénk ilyenek lenni, hanem mi azok vagyunk. Oké? Ez nagyon fontos. Nem ezek szeretnénk lenni, vagy hogyan válhatunk ezek ki a dolgoká, hanem ezek vagyunk. Ezek vagyunk. Jó? Tehát Máté 5. fejezet, Máté evangélium 5. fejezet, 13-tól 16. versig fogom olvasni. Rögtön az első ott van. Azt mondja Jézus, ti olyanok vagytok, tehát nem lesztek, vagy szeretnétek lenni, ti olyanok vagytok az emberek között, mint a só. Mint a só. De ha a só elveszti az ízét, és ez az elveszteni az ízét, az azt jelenti, hogy elveszíti a befolyásoló képességét. Hogyan lehet azt helyreállítani? Bizony, akkor már semmire sem jó. Ezért az emberek kidobják és eltapossák. Ti vagytok a világosság az egész világ számára. Ti vagytok a világosság. Te nem lesztek, nem szeretnétek lenni, hanem vagytok. Tehát só vagytok, és világosság vagytok. A hegy tetejére épített várost sem lehet elrejteni. Ugyanígy, aki olajmécses gyújt, nem rejti edény alá, hanem a mécs tartóra teszi, hogy mindenkinek világítson, aki a házban van. Így ragyogjon a világosságotok az embereknek. Hadd lássák, milyen jó, amit tesztek, és mi a végeredménye, és dicsérik érte, nem téged, hanem a mennyi atyátokat. Oké, tehát a múlt héten arról, vagy az előző alkalommal ebben sorozatban arról beszéltünk, hogy hogyan legyünk igazi halászok. Ez a halászat, mint párhuzam. Erről beszéltünk. Most a só és a világosság. Oké? Tehát egy lépéssel tovább megy. És azt mondja neked, hogy nem ember halásszá teszlek, hanem te só vagy, és világosság vagy. Oké, te só vagy, és világosság vagy. És ma csak két pontunk van. Só és világosság. Erről, ez a kettő, erről a kettőről szeretnénk beszélni. Beszéljünk először sóról. Tehát hogy érti Jézus azt, hogy én só vagyok? Biztos, hogy nem a só tartalmunkra gondolt. Oké, mert nem sóbálványok vagyunk. Tehát igen, egy jót sportolsz, és utána megnyilod magad, akkor sós vagy. De ez azért van, mert 0,4% sótartalmad van. A testednek a 0,4%-a az só. És tehát mit tudom én, ha én ha csak 100 kiló lennék, jó, így mondom, akkor 40 deka sótartalmam lenne. 40 deka. Oké? Okay. Erre gondolt Jézus? Nem erre gondolt. A két, tehát a sóról, mint befolyásolásról beszélsz. Mint befolyásról. Befolyás. Lehet nem tudtad, de többször szerepel ez a szó, ez a gondolat, hogy só. Többször szerepel a Bibliában, mint gondolnád. Példák. Tehát az Ószövetségben működött, az Ószövetségben, a zsidó törvényben ugye áldozati rendszer volt. Ugye? Hát ha nem tudtad, akkor csak mondom, hogy volt egy áldozati rendszer. Most ezt hagyjuk, hogy miért, vagy hogy, nem ez a lényeg, de minden áldozatot meg kellett sózni. Tehát a törvényben ez úgy volt leírva nekik, hogy minden egyes áldozatot meg kellett sózni. Úgyhogy tudjuk azt, hogy ezek a dolgok nem véletlenek. Tehát a Bibliában a dolgok nem véletlenül vannak beleírva. Bizonyos szavak nem véletlenül vannak használva. Úgy, ott és ahogy. Oké? Tehát mindig jelképeznek valamit. Úgyhogy elolvasok nektek néhány ilyen idézetet az Ószövetségből, a törvényből, és elmondom, hogy mit jelképeznek. Jó? Tehát 3 Mózes 2, tehát Mózes 3. könyve, 2. fejezet, 13. verse, azt mondja, minden liszt áldozatodat sózd meg, mielőtt fölviszed az örökkévalónak. Ne hiányozzon a só egyetlen liszt áldozatról sem, mert a só Istened szövetségét jelképezi. Ezért minden áldozatodat sóval mutasd be. Aztán egy másik hely. 4 Mózes 18-19. Tehát Mózes 4. könyve 18. fejezetének 19. verse. Azt mondja, mindazt, amit az emberek az örökkévalónak felajánlanak, mint szent áldozatot, nektek adom. A ti részetek az, leszármazottjaitokkal, fiaitokkal és leányokkal együtt. Örökké érvényes rendelkezés ez. A sószövetség szerint, amelyet az örökkévaló kötött veled. Néhány, azért van zárójelben, igen. Néhány fordításban nem szerepel ez a só, de az eredetben ez a sószövetséget jelenti. Oké, tehát örökké érvényes rendelkezéshez a sószövetség szerint, amelyet az örökkévaló kötött veled, Áron és utódaiddal, és ez a szövetség, ez felbonthatatlan. Oké. Miért mondja ezt? Mert a sónak milyen tulajdonsága van? Tartósító. Tartósít. Oké, a só az tartósít. Tehát a só jelképesen az örökkévalóságot jelképezi. Tartósít. Na most innentől kezdve ne fürödjetek, tehát sóba otthon, nem fogtok örökké élni, jó? Tehát ez csak egy jelkép. Dörzsélgetitek sóval magatokat. Nem, tehát jelképesen a só téged sokáig eltart. Oké, tehát ez az elv mögötte, vagy ez az elképzelés mögötte. Oké, tehát ezért mondja ezt, hogy só szövetség, mert azt mondja, hogy én tartósítalak téged. Egy örök szövetséget kötök veled. És ez a só az ezt jelképezi. Hogy ezt a szövetséget tartósítja. Oké, tehát így teszi el télire Isten a szenteket, titeket, meg engem. Tehát befőtteket. megsóz minket, örök szövetséget köt velünk, tartósítva leszünk. Oké, okay, az a hívők tartósítása. Ez egy új elv a Bibliában. Tehát hogyan kell tartósítani a hívőket? Okay, tehát, mert azt mondja Isten, hogy én megtartom az én népemet. Megtartom az én szentjeimet. Ő tart meg bennünket. És ez azt jelenti például, hogy nem veszítheted el az üdvösségedet. Ha egyszer megkaptad Jézus Krisztusban, akkor nem veszi el. Ez egy örök szövetség. Ez egy örök szövetség. És ez csodálatos. Ez hatalmas. És fantasztikus. Tehát ez ő rajta múlik. Ő tart meg bennünket, ő véd meg bennünket, ő tartósít bennünket. Örökre. Oké? Okay? Tehát örökre. Tehát a só tartósító. És azt mondta Jézus, hogy ti a föld sója vagytok. A föld sója vagytok. Biztos hallottátok már ezt, nem? Hallottad ezt? Hogy a föld sója vagy? Ezt Jézus mondta. És ez azt jelenti, hogy van a föld, vagyok én, mint só, megsózom a földet magammal. Tehát tartósítom ezt a világot. Tartósítom ezt a világot. Hatással vagyok rá. Megsózom ezt a világot. Igazából mi tartjuk vissza a teljes romlástól ezt a világot? A hívők. A jelenlétükkel. Mi tartjuk vissza az enyészettől, a megromlástól? Hogyha sok vagyunk. És azok vagyunk. Azok vagyunk. Oké? Tehát minél inkább kiveszik a valós keresztényeket, tehát a valós megélt értékrendjükkel ebből a világból, annál jobban fog romlani. A társadalomból is kiveszik a valós bibliai értékeket, amit a hívő, nem a vallásosak, hanem a hívők élik meg. Ez minél jobban ki van iktatva, minél jobban akadályozva, annál jobban romlik az a társadalom. Mert sók vagyunk. Oké? Okay? Sók vagyunk. És ott lehetünk sóként a társadalom minden szintjén. Tényleg minden szintjén. Tehát a koldustól kezdve a királyig. Minden szintjén ott lehet a hívő. Az ő sójával, a sóságával, amit Jézustól kapott. Oké? Okay? És megtarthatjuk a környezetünket, a társadalmunkat, a családunkat. Mert sók vagyunk. Ezt mondta Jézus, hogy só vagyok. Hogy só vagyunk. Mindannyian. Oké? Okay? Tehát tartósít. Aztán a só ízesít. Ízesít. Tehát ismerek olyanokat, aki nem kóstol kaját. Az első dolog, amelyet hozzáállni, az a só. Fogalma sincs, hogy ez el van sózva sem, de megsózza. Ez nem túl egészséges. De hogy azért, mert szereti ezt az ízt. És a sok... Ja, tehát a sót azért is használjuk, hogy ízesítünk vele. És sokszor sok másféle ízt is kihoz, segít kihozni a só. Úgyhogy mit jelent ez? Hát az, hogy mi adunk egy jó ízt Istennek mások szemében. Tehát mások szemében Isten azáltal lesz jó ízű, befogadható, róla gondolkodható, mert ránéz az életünkre, és annak van egy jó íze. Oké? Okay? Annak van egy jó íze, egy kellemes íze. Remélhetőleg. Igen. Ja. Tehát mi adunk egy kellemes és jó ízt Istennek. Hogy amikor megkóstolják őt rajtunk keresztül, akkor ez jó. Ez fincsi. Isten jó ízű lesz. Mert vannak sajnos keresztények, akik semmire nem jók. Már bocsánat. De hogy ízetlenek. Tehát jók. És, ja, de furcsán hangzik, de ez is ott van a szövegben, tehát muszáj beszéljek róla. Tehát azt mondja, hogy az ízetlen só az kidobásra való. És ezt kidobják az emberek, és eltapossák. Tehát nem lesz tisztelet feléjük. Kidobják, hát ő nem közénk való, nem, tehát És nem azért közénk való, mert más, hanem egy nem, tiszteletre nem méltó ember. Ja. És ezt tették egyébként a rossz sóval. Az utcára szórták. Tudjátok miért, hogy gyomtalanítanak a kertbe? Az ízetlen sót használják rá. Aminek az a hatása még megvan, hogy ő jön. És egy életet ne legyen. De arra még jó, hogy az útra szólják, és ott mindenki megtapossa. Oké, okay, tehát annak idején is ott, tehát ma a betonon keresztül nem jön föl a növény. De régen nem volt beton. Úgyhogy a sót, az a használhatatlan sót, azt erre használták. Még volt egy haszna, hogy az utat besózták vele annak idején. Tehát sózták az utakat. És ja, ezt tették vele. Ne nőjön a fű, mindent megöl. Ez a rossz sónak a tulajdonsága. De a jó só az ízletessé tesz Istent. Oké, tehát, és beszéltünk az első alkalommal a Kúr sorozatban, hogy ott volt egy vers, hogy ízlejétek és lássátok. Emlékeztek rá? Ízlejétek és lássátok. Ha nem, akkor meg ismeritek ezt a verset. Ízlejétek és lássátok, hogy jó az Úr. Erről beszél. Hát így meg lehet ízlelni, hogy jó az Úr. Hogy? Hát a sós keresztényeken keresztül. Akik sok. Oké? Okay. Hogyan veszítheti el a só a zamatát és az ízét? Egy jó kérdés. Köszönöm, hogy feltettétek ezt a kérdést. Mert hallottam ám, hogy ott mocorog néhányokban, de hogy történik ez? Hogy? Okay, mert Jézus ugye mondja, de ha a só elveszti az ízét. Tehát így fogalmazott Jézus. De ha a só elveszíti az ízét. Ez egy görög szó. Az elveszteni az ízét. Egy görög szó, ami egyébként két görög szóból tevődik össze, csak itt szokott lenni nagy bonyolultság meg a minden. Négyszer van összesen a Bibliában ez a szó használva, és kétszer ugyanabban a versben van megismételve. A másik kettő az szó szerint van lefordítva a görögből. Mindegy, nem szótanulmányok órán vagyunk, de azt mondja a jelentése, hogy megbolondul. Tehát elveszíti az ízét, ez azt jelenti a görög szerint, hogy megbolondul. A görögben ez a moronó. Moronó. Ja. Úgyhogy azt mondja Jézus, hogy te vagy a só, de ha megbolondulsz, elveszíted a befolyásod. Ez végül is igaz, nem? Ha úgy veszük. És azt mondja a római levélbe Pál apostol, figyelj, első fejezet, 21.-22. vers, azt mondja, akik felismerték Istent, de mégsem tisztelték őt Istenként, sem nem adtak hálát neki. Ezért gondolkodásuk értelmetlen lett, és ostoba szívük egyre jobban elsötétült. Bár magukat bölcseknek tartják, bolondok lettek, és itt is ugyanezt a szót használja, hogy elveszítették az ízüket. Bolondok lettek. Tehát hogyan válik rosszá a só? Nagyon érdekes. A természetben hogyan válik rosszá a só? Oké, tehát a természetben a só, tehát hol bányásszák, vagy hol keresik a sót, a só a föld alatt van, és közvetlenül a kőzet közelében. A só mindig a kőszikla közelében van. A jó só. Az a kőszikla közelében van. Oké? És a Biblia úgy beszél Krisztusról, mint a kőszikla. A kőszikla egy jelkép a Bibliában Jézus Krisztusról. És figyelj, ott van a szikla mellett, és ugye a földben is vannak tehát vízfolyások. És ott van a szikla a föld alatt, ott van a só mellette, közvetlenül, és ott folyik, ugye a sziklában nem talál utat, a víz, tehát elfolyik mellette, de így elfolyik a só mellett is, és megtisztítja. A víz mozgása, az megtisztítja a kőszikla mellett lévő sót. És nagyon érdekes, tényleg nagyon érdekes, mert Efézus 5-ben Pál apostol beszél arról, hogy az ige fürdője. Által megtisztulunk. Az ige fürdője, tehát Istennek a beszéde által meg tudunk tisztulni. Tehát a só úgy tisztul meg, és úgy marad tiszta, hogy közel marad a sziklához, és hagyja, hogy a víz megmossa őt. Ez a megbolondulás elkerülésének a receptje. A megízetlenedés elkerülésének a receptje. A megelőző óvintézkedések. Közel maradsz a sziklához, Jézus Krisztushoz, és hagyod, hogy az ő beszéde mossa az életedet. Nem csak azokat a dolgokat fogadod el, ami tetszik. Ú, de jó hangzik, tökéletes vagy. Így gondolkodik Isten, hogy tökéletes vagy. Igen, jó hangzik, de aztán van, amikor Isten helyreigazít, és azt mondja, hogy na, ez meg nem volt jó. Meg az sem volt jó. Itt döntést kell hoznod. Ott meg most ne hozzá döntést. És vezet bennünket, és tisztít bennünket az ige által, a beszéd által. Oké, úgyhogy érthető ez? Tehát közel maradni Jézushoz, és az igében lenni. Így tiszta a só. És így tisztul, és így marad tiszta. Máskülönben sok hülyeséget fogunk csinálni, ami rossz ízű lesz. Nem csak első körben nekünk, hanem mindenki másnak a környezetünkben. Rossz íz lesz. És ez van, amikor elveszítjük az agyunkat, ha hülyeségeket csinálunk, akkor elveszítjük a tanúságunkat is, hogy Jézus tanúi legyünk. És nem lesz hiteles az, amit mondunk, mondjuk Jézusról. Mert egy ízetlen életből jön. Érthető ez? Ez nagyon jó. És nagyon hasznos. Úgyhogy befolyással és hatással kell legyünk. Bármerre is megyünk, és bárhová is megyünk. Befolyás és hatás. Oké? A másik gondolat. Hogy világosság vagy. Oké? Világosság vagy. Mondhatnám, hogy mi világosság vagyunk. Ez is igaz. De jobb szeretem, ha ez személyes. Világosság vagy. Világosság vagy. Világosság vagy. Oké? Világosság vagy. Te. Világosság vagy. Te. Világosság vagy. Ott, ahol vagy, világosság vagy. És vannak dolgok, amik emlékeztetnek engem más dolgokra. Tehát vannak dolgok az életben, amik megtörténnek, és aztán azok tipikusan emlékeztetnek egy másik dologra. És itt van egy vers, azt mondja, a világ világossága vagy. És ez egy amit olvastunk, és ez egy másik versre emlékeztet engem, János evangéliumában, hogy Jézus azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága. Tehát Jézus ezt mondta magára, hogy én vagyok a világ világossága. Nagyon érdekes. És erre én azt mondtam, na, látod, uram, nem én vagyok a világossága, világ világossága, hanem te vagy. Nem, te mondtad, uram, nem? És az úr meg így, hát mondtam, hogy a világ világossága vagy. Mondtam olyat, Pajtikám. Igen, mondtad, uram, de azt is mondtad, hogy te vagy a világ világossága. De én azt is mondtam, hogy te vagy a világ világossága. És akkor nekiálltunk vitatkozni. Én mondtam először. Nem, te mondtad először. Nem. Úgyhogy át kellett lapozzak János 8-hoz, meggyőződni róla, hogy az Úrnak van igaza, kibogozzam a szálakat, ugye. Úgyhogy nézzük, hogy mit mondott Jézus ott. És hogyan mondhatja Jézus azt is, hogy én is, meg ő is. A világ világossága. Ki? János 8:12. Azt mondja, később Jézus ezt mondta az összegyűlt sokaságnak. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem a sötétségben él, hanem a világosságban, amely az örök élet. És ezt figyeld, János 9:5. Amíg ezen a világon vagyok, én vagyok a világ világossága. Na, tehát többször is mondta Jézus magáról, hogy ő a világ világossága. És aztán ne felejtsük el, hogy János evangéliumában, ahogy halad Jézus életének a beszámolója, ott a 12. fejezetben egy változás kezdődik el. Igazából a 12. fejezettől már csak az utolsó vacsorá és az utána lévő események vannak. Tehát János evangéliumnak a fele az a pénteki nap és aztán a megfeszítése, vagy a csütörtöki nap és a megfeszítése és a többi utána. Oké, tehát a 12. fejezet egy változás, ahol elkezdi az ő kis csapatát, ezt a 12 főt felkészíteni arra a változásra, hogy ő pénteken meg fog halni, és vasárnap fel fog támadni. És aztán majd megy a mennybe, az atyához, és aztán ők itt maradnak egyedül. Oké, tehát ott van a 13. fejezetben, János evangélium a 13. fejezet, az utolsó vacsora, a lábmosás, aztán 14., 15., 16. fejezet, ott ahogy beszélgetnek egymással ezen a vacsorán, Jézus és a tanítványok, és miket mond Jézus. Aztán a 17. fejezet, amikor kimennek a kertbe, és imádkoznak, és viszi magával a három tanítványt, és ők elaludnak többször is. Aztán a 18. fejezet, ahol elfogják Jézust, és ott van az ő tárgyalása. Akkor a 19. fejezet, ahol megfeszítik. 20. fejezet, ahol feltámad. Oké? És megjelenik. 21. fejezet, amikor feltámad, és megjelenik a tanítványoknak 8 nap múlva. Tehát a 12. fejezetben kezdi el elmagyarázni nekik, hogy hamarosan ő ki lesz véve ebből a világból. És aztán, és itt van János 12, figyelj, 35-36. vers, azt mondja, Jézus így felelt, már csak egy rövid ideig maradok köztetek a világosság. Csak rövid ideig maradok köztetek a világosság. Addig járjatok tehát a világosságban, amíg veletek van, hogy a sötétség hatalmában ne kerítsen titeket, mert aki sötétben jár, nem tudja, hova megy. Ameddig veletek van a világosság, higgyetek benne, hogy a világossághoz tartozhassatok. Tehát higgy, hogy ne csak közel legyél világossághoz, ugye Jézushoz, hanem higgy, hogy világosság lehess. A világossághoz tartozhass. Oké? Hogy a világosság fiai legyenek, fiai lányai. Tehát Jézus már nem, miután feltámadt és elment a mennyben, már nem testben van jelen a földön. Oké, Jézus már nem egy emberi testben van jelen a földön. A világ világossága már nem Jézus testében van a földön. Akkor hol van? Hát itt van. Itt van. Hogy hívják a gyülekezetet? Pál apostol hogy hívta? Jézus teste. Krisztus teste. Mi vagyunk az ő teste. Bennünk van a világosság. A világ világossága bennünk van. Mi vagyunk Jézus Krisztusnak a teste itt a földön. Oké? És Jézus a világosság bennünk. Ezért mondja azt, hogy te vagy a világ világossága. Mert igen, ő volt, alapvetőleg ő a világ világossága, de miután ő már nincs itt testben a földön, hanem bennünk van itt a földön, ezért mi vagyunk a világ világossága. És ez egy nagy felelősség. Ez egy nagy felelősség. Mert amíg Jézus itt volt, meg a tanítványok dörzsölhették a tenyerüket, hogy na, bementünk a faluba, ez az Jézus, mondd meg nekik, gyógyítsd meg őket, csináld. Hát, te jöttél a mennyből. De most már ő nincs itt. És azt mondtam, mielőtt elment, hogy amikor én már nem leszek itt, ti sokkal nagyobb csodákat fogtok tenni, mint amiket én tettem. Na erre varjatok gombot. Nem dörzsölhetjük most már itt a világban a kezünket, hogy majd Jézus valamit csinál valahol. Mi vagyunk Krisztus teste ezen a földön. Bennünk van Krisztus. Ahol vagy, ott van Krisztus. Tehát a tetteiddel, a szavaiddal, bármivel, amilyen hatással tudsz te ott lenni abban a környezetben, abban a közösségben. Oké, tehát ezzel, amit itt Jézus mondott, azt mondta, hogy én vagyok. Ami itt vagyok, addig én vagyok a világvilágosság, de amikor már nem leszek itt, akkor ti lesztek a világvilágossága. Átveszitek a stafétát. Oké, és ez azt jelenti, hogy mi vagyunk az egyetlen világosság ezen a földön. Tehát a földnek lehet világossága. Hogyan? Rajtunk keresztül. Nem majd a másik gyüli, vagy a föld túloldán lévő ilyen gyüli, vagy olyan gyüli, vagy amolyan gyüli, hanem mi itt, Romutz 1, vagy postai cím szerint Római körül 23, a híd közösség, világosság. Világosság vagyunk. Ja, az egyetlen világosság. Ott, ahol mi vagyunk. Oké? Úgyhogy, ha te nem ragyogsz, ha te világosságod egy véka alá rejted, akkor bajban leszünk. Akkor bajban vagyunk. És ezért mondja, hogy ne, a világosságot nem azért gyújtjuk meg, hogy véka alá rejtsük. Egy edény alá rejtsük. Hogy eldugjuk. Csak gondold ezt végig. Tényleg, gondold végig. Tehát, ha nem szólalunk fel helyzetekben, akkor ki fog? Akkor ki fog? Ha nem cselekszünk, akkor ki fog? Ha simán csak beolvadunk ebbe a világba, és tesszük, amit a tömeg tesz. Egyébként a tömeg mindig téved, csak szólok. Ez szinte majdnem igaz. Ezt nem Jézus mondta, de alapvetőleg. Tehát a csordaszellem az sosem jó irányadó. Tehát akkor világunk romlik. Ha mi csak magunkkal törődünk, és a véka alatti életünket őrizzük, és vékákat keresünk, amiket magunkra húzhatunk, és még jó le is cölöpöljük őket, akkor csak a körülöttünk lévő világ romlani fog. Kezdve a közvetlen környezetünkkel, a családunkkal, a barátainkkal, a kapcsolatainkkal, és mindennel. Ja, egyre sötétebb lesz. Úgyhogy az egyetlen útja, hogy egyre világosabb legyen, hogy levered magadról azt a vékát, vagy edényt. Ledobod magadról. Hadd világítsál. Oké? Rengeteg keresztény éli az életet véka alatt. És Isten dolgozik azon, hogy levegyük végre a vékát. Oké? A félelem vékája. Jaj, mi lesz, hogyha megtudják, hogy keresztény vagyok, vagy mi lesz, ha? Ez egy örök kérdés mindig. Mi lesz, ha? Ez a félelem kérdése. Jaj, mi lesz, ha? Ugye a szégyennek a vékája. Szégyen. Nem vagyok méltó. Nem vagyok méltó. Figyelj, ez egyébként sose volt kérdés. Tényleg nem vagyunk méltók. Tehát tényleg nem. De nem vagy méltó. De amúgy méltó vagy. De nem azért, mert annyira jól csinálják a dolgokat, hanem ő tett bennünket méltóvá. Jézus tesz minket méltóvá. Oké, a vére által lettünk méltók. Ja, úgyhogy le kell vetnünk a vékákat, hogy világosság legyünk. És amikor azon gondolkozol, hogy Uram, miért raktál pont egy ilyen sötét helyre engem? Utálom. Jobb volt az előző lakhelyem, jobb volt az előző munkahelyem, jobb volt ez, jobb volt az, mert ott nem volt olyan sötét, mint itt van. Hú, halló, jó reggelt! Kapcsoljuk csak fel a villanyt. Tik. Vegyük csak le a vékát. Nem véletlen az, ahol vagy. Tényleg nem. Ja. Tehát Isten lenézett rád, és sok világosságot látott a környékeden, mert ragyogtál, és aztán egy másik helyre nézett, és látta, hogy ott mekkora a sötétség. És akkor fogta Marcsit, és odarakta. Mert szükségük van a világosságra. Szükségük van ízre, szükségük van életre. És ezt csinálja Isten velünk. Túl sok ember van sötétségben, akikért Jézus az életét adta, de szükségük van azokra az emberekre, akik a világosság. Ránk. Oké? Okay? Úgyhogy tudod, kiválasztja a legfényesebbeket, és tényleg berakja a sötét helyekre. De ezt vedd megtiszteltetésnek. Ha azt mondod, hogy sötét helyen vagy ettől sötétebb helyen már nem voltam, akkor ezt vedd előléptetésnek. Mert Isten olyan fényesnek látott téged, hogy fú, rá van szüksége. És oda teszi. És nem azért tesz oda, tehát, hogy ők kioltsanak téged. Ő nagyon jól tudja, hogy te képes vagy. És mindent meg is ad hozzá. Csak hidd el. Hidd el, hogy ez nem egy rossz döntés következménye, ez nem egy büntetés, vagy nem egy szivatás, egy kozmikus szivatás Isten részéről, jót szórakoznak az angyalokkal, beleraknak ilyen helyzetekbe, nem. Ez egy előléptetés, egy megbízatás, egy mission impossible, egy lehetetlen küldetés, ami csak Istennel lehetséges, hogy ott világíts, ahol vagy. Oké, és ezért van az, hogy oda rak bennünket, oda vezet bennünket, oda visz bennünket, ahol éppen most vagyunk. Bárhol is legyél. Ja. Volt így valaki, aki ezt, amikor megértette. Egy év múlva 3 kolléganője ott volt a gyülekezetben. Amikor rájött erre. Hogy tényleg azért vagyok itt. És vagy a baráti társaságában. Elkezdtek megjelenni az emberek. Ja. Úgyhogy figyelj. Tudod, miért dolgozol, ahol dolgozol? Jó, lehet, hogy egyedül vagy. De vadőr, vagy mit tudom. Tehát, de hát persze, tudom, Balukám, hát azért, mert Isten így gondoskodik rólam. Hát dolgozni kell, hogy lóvé legyen, és ebből megélünk is. Isten így gondoskodik, nem az égből hullajt alá ezreseket, tízezreseket, húszezreseket, hanem ad munkát, amiben én is be tudom tenni a részemet, és akkor így gondoskodik rám. De nem ezért adja. Nem. Tehát Isten sok mindenen keresztül tud gondoskodni. Ez most nem, és most nem a munka ellen beszélek, ne értsetek félre. De tényleg sok mindenen. Tehát ha félünk az életben attól, hogy gondoskodok a családomról, meg minden, hogy gondoskodok. Hát muszáj ezt, meg azt csinálnom, megcsinálnom. Meg extrát. De ez sosem kérdés. És ezt Isten bebiztosította számunkra, az saját szavával ígérte meg, hogy gondoskodni fog rólunk. Akkor miért kell színe izgulnunk magunkat, hogy nem lesz elég? Hát azért, mert a szükségünk, tehát mi a kívánságainkat tartjuk a szükségünknek. Azért. Itt van egy fogalomzavar sokszor. De most ebben nem menjünk bele, ebben majd lehet, hogy majd a túl sorozatban beszélünk egy kicsit a pénzügyekről is. Mármint, hogy a viszonyulásunk az anyagi dolgokhoz. De hogy nem, tehát Istennek nincs problémája azzal, hogy gondoskodjon rólunk. Mert teszi. Tényleg teszi. Figyelj, az utcák a mennyben aranyból lesznek. Meg drága kövekből. Ezt írja a Biblia. Miért? Azért, mert sznob az Isten, vagy... Tudod, vannak ezek a mindenféle cirádás házak Romániában, és ezek a cigánypaloták, vagy hogy hívják ezeket az építményeket. Nem azért. Azért, mert abból sok van, és ott már nincs értéke a mennybe. Okay, tehát nem ez az értékrend alapja ott. Ja, és tehát sok van. Úgyhogy nem a gondoskodás miatt van, vagy ott, ahol vagy, és dolgozol ott, ahol dolgozol, hanem amiatt, hogy világosság legyél egy sötét világban. Ennyi. Tehát bárhol is vagy most, valószínű, hogy ezek az emberek nem fognak a mennybe menni, ha csak te le nem veszed az edényt magadról. Természetesen a mennybe jutásuk nem a te felelősséged, de az, hogy levedd az edényt, az a tiéd. Ja. Úgyhogy vedd le az edényt. Vagy mi van az utcával, ahol laksz? Tudod. Ja. Tehát biztos, hogy költöztetek már, Peték, 7-szer, mert az utóbbi az ugyanabban az utcában volt, de az utóbbi 3, majdnem, 4. Na, de tényleg, tehát, hogy ha költöztél egyik helyről a másikra, imádkoztál-e azért, hogy Uram, kérlek, tudod, biztos, hogy imádkoztál, tuti. Uram, kérlek, sikerüljön. Segíts megkapni ezt a lakást. Segíts megkapni ezt a házat. Haj, ez annyira jó. Annyira szeretnénk ezt a házat. És Isten azt mondta, hogy igen, mert most már benne laksz. Oké? De tudod, miért mondott igent? Igen, az egyik, hogy szereti megáldani a gyerekeit. De a másik az, hogy azért kerültél oda, hogy most már azon a környéken legyél befolyás. Azok az emberek, akik ott laknak, melletted, szembe. Ja. Úgyhogy ez a két dolog, erről beszélünk ma, és most már tényleg befejezzük. Tehát két dolog, só és világosság. A só egy belső befolyás. A világosság egy külső befolyás. Oké? A sónak időre van szüksége, míg kifejti a hatását. A világosság pedig azonnali. Tik. Egy egyértelmű hatás. Oké? Okay. A sónak egy árnyalt, felszín alatti befolyása van. Nem annyira, nem nyilvánvaló. A világosság az teljesen nyilvánvaló. Úgyhogy, ha nem érted, hogy mit jelent ez, vagy nem hiszed, akkor csak menj be egy sötét szobába, azt kapcsolt fel a villanyt. Majd este próbáld ki. Ezt jelenti az, hogy egy sötét helyen megjelenik a világosság. Mit csinál a sötétség? Eltűnik. A világosság jelenlétének, tehát még ez nem is igaz, hogy eltűnik. Mert nem megy sehová. A sötétség, ezt tudod mi? A világosság hiánya. Tehát nem az van, hogy a sötétség az van, és az valahová elmegy egy másik helyre, hanem egyszerűen, az, amikor nincs világosság, akkor van sötétség. Ez a természete. És egy gyönyörű kép a nap felkelt, amikor a sötétségnek mennie kell, mert szépen felragyog a nap, följön. Ja, úgyhogy só vagy, hidd el, hogy só vagy, hidd el, hogy világosság vagy. Csak halld meg, amit mondok, mert... Tényleg, ha mind nem tesszük a dolgunkat, ez a világ csak még jobban szétrohad, még sötétebb lesz. És tudom, hogy a proféciák arról beszélnek, hogy egyre rosszabb lesz az állapota. Tudom. De ugyanakkor az nem azt jelenti, hogy mi ebben nyugodjunk bele. Sőt, segítsük elő, hogy minél hamarabb megrohadjon. Nem. Nem. Van feladatunk. Só vagyok, és világosság vagyok. És emlékszem, ugye, hát nem is tudom, 15 évvel ezelőtt nyugati pályaudvaron csináltunk utcai evangelizációt, és beszéltem egy srácsa, és tök jó volt, pozitív volt, elfogadó volt, egy fiatal srác volt. És nem volt gond azzal, hogy elfogadja a dolgokat, a szellemi dolgokat, a természet feletti dolgokat, tehát teljesen jó volt vele beszélgetni. De valami nem stimmelt nekem egész végig a beszélgetés alatt. És nem tudom már, vagy fél órát, háromnegyed órát beszélgettünk, és aztán kiderült, mert láttam, hogy olyan furcsa mozdulatokat is csinál, vagy a szeme nem volt annyira tiszta, és valahogy kiderült a beszélgetésben, hogy neki van egy belső hangja. Tehát azt mondja, hogy neki van valaki, egy vezetője belül, aki közben kommentálja azt, amit én mondok. Én Jézusról beszéltem neki. Sőt, utasításokat ad. És ezt az életben is kapja tőle. És hogyha nem azt csinálja, amit ő mond, akkor bünteti. Sanyargatja, fájdalmat ad neki. Tehát volt benne egy hajlandóság az elfogadásra, de volt egy megkötözöttsége belül. És És tudod, nem mert, amikor a beszélgetésben ott tartottunk, hogy hozzon döntéseket, akkor tudod, így félt tőle. És akkor mondtam magam, úristen, ez egy démon. Ott lakik benne, egy biztos. Nem mondtam hangosan, mert nem akartam megijeszteni, bár lehet, hogy neki ez nyilvánvaló volt. És tudod, úgy voltam, hogy jó ég, most mit csinálják ezzel? És azt mondtam neki, hogy figyelj, mikor már erről beszéltünk, hogy hát én akarok imádkozni, de nem engedi. És akkor mondom, hát kire hallgatsz? Tudod? Tehát kire hallgatsz? Hallgatsz arra, aki fájdalmat okoz folyamatosan. Bánt téged, fenyeget téged folyamatosan. Ha nem csináld azt, amit mond neked. Ő ráhallgatsz. Vagy arra hallgatsz, akiről én beszélek, és aki most a szívedet győzi. És ő az életét adta, érted? Kire hallgatsz? És aztán imádkoztunk. Hát az se volt egyszerű, azt hittem, hogy nekem jön. Elkezdett ott nyöszörögni, meg remegni, meg mit tudom én, ott álltunk a nyugati térnél, és furcsa megnyilvánulásai voltak, nem volt annyira feltűnő, meg drasztikus, de kijött rajta, hogy egy belső küzdelem van, egy természet feletti belső küzdelem, mert Jézus megy be, a világosság és a sötétségnek mennie kell. És mennie kellett. Nem volt választása, mennie kellett. Úgyhogy imádkozzunk, jó? Imádkozzunk. Tegyük fel a kérdést ma is, ahogy szoktuk. Hogy Uram, mit akarsz nekem mondani ezen az üzeneten keresztül? Mit akarsz mondani? És nyilvánvalóan azt akarja, hogy legyünk hatással és befolyással a környezetünkre, a körülöttünk lévőkre, a körülöttünk élőkre. Lehet, hogy ezek a gyerekeink, a házastársunk, a munkatársaink, az edzéseken lévő edzéstársak, a szomszédságom, bárki. És lehet, hogy erre ösztönöz most Jézus a szívedbe. És lehet, hogy előhozott arcokat, személyeket konkrétan. És csak fogadd el ezt, nyisd meg a szíved. Fogadd el ezt a küldetésed Istentől. Mert ezt tudnod kell, hogy mi nem hozhatjuk létre a világosságot. Ő a világosság, és ő bennünk van. Úgyhogy köszönjük, Urunk. Köszönjük, Urunk. És köszönjük, hogy adtál nekünk egy felelősséget ebbe. Ami nagyon egyszerű, hogy ne rejtegessük. Úgyhogy Uram, segíts! Segíts nekünk, és ha veszed az adást, akkor csak azt akarom mondani, hogy engedd ki. Engedd ki ezt a világosságot. Maradj közel a sziklához, és hagyd, hogy a víz mosson téged. Mosson téged. Mert a só és világosság az megteszi azt, amit tennie kell. Megteszi, amit kell. Úgyhogy köszönjük, Urunk. Köszönjük tényleg, hogy te bennünk vagy, és te méltónak tartasz ehhez a hatalmas küldetés végrehajtására bennünket. És tényleg mindent megadsz hozzá. Elsősorban megadtad nekünk az örök életet. Úgyhogy ha úgy vagy itt ma, hogy még soha nem bíztad rá az életed. Csak tedd meg. Csak tedd meg. És figyelj újra, csak szeretnék értetek imádkozni. Mert mikor megy az utolsó dal, akkor ott leszek hátul, ott lesz a Marianne is hátul. Hogyha esetleg hölgy vagy, és nem mersz nekem elmondani dolgokat, akkor neki elmondhatod, és imádkozik érted. Csak gyere hátra, és kérj. Csak kérj. Mindannyian átmegyünk nehézségeken. Mindannyiunknak vannak kemény helyzeteink. Lehet, hogy kaptál egy olyan orvosi diagnózist, vagy éppen munkahelyi problémáid vannak, kemény helyzetek. Lehet, hogy a házasságodban vannak gondok, az anyagiakban. De minden héten itt vagyunk, és szükséged van imára, mi szeretnénk érted imádkozni. Hidd el, hogy az ima hatására változnak dolgok. Ha szükséged van rá, miért nem kérsz? És ha bármilyen területen szükséged van imára, akkor gyere hátra a dal alatt, és imádkozunk érted. És még egy dolog. Ha úgy vagy itt, hogy úgy érzem, hogy már egy ideje odaadnám az életem Jézusnak, de valami mindig megállít. Akkor csak bátorítani akarlak, hogy ne hagyd magad, hogy az, aki gyűlöl téged, megállítson. Ne hagyd. Add oda az életed annak, aki szeret téged, és meghalt érted a kereszten. Mert megteheted. Odaadhatod az életedet neki. És hogyha ezt akarod tenni, akkor is hátra jöhetsz oda hozzánk. És imádkozunk érted. Ha újra akarod kezdeni Jézussal, akkor ezt is megteheted. Gyere hátra, és imádkozunk érted. Úgyhogy Uram, imádkozunk mindazokért, akiknek szükségük van imára. Jézus nevében. Amen.
Köszönjük, Jézus. Köszönjük. Mondta drága szerelmedet. Mondta drága kegyelmedet. Köszönjük, hogy megváltottak lehetünk a te nevedben, Jézus. Erő van a te nevedben. A feltámadás van a te nevedben, Jézus. Csak felmagasztalunk téged most. Csak imádunk téged. Dicsérünk téged. Te vagy méltó. Te vagy az út. Te vagy az élet sója. Te vagy a világ világossága. Fény a sötétben. És minket is azzá tettél. Mi lehetünk a föld íze, súlya és fénye. Mekkora kiváltság ez is, és mekkora küldetés ez nekünk. És csak szeretnénk együtt mondani, most egy szív, hogy elfogadjuk tőled ezt a küldetést. Szeretnénk menni ebbe a világba, ízesíteni és világítani. És köszönjük, hogy mindent megadsz ehhez, amire szükségünk van. Tehát dicsőség neked, Urunk, mindenek felett. Dicsőség neked mindenek felett, Urunk. Nem csak áldunk. Tegnap, ma és mindörökké. Így van ez. Így van. Amen. Amen.